reggeli személy.
Kis Benedek József, nemzetbiztonsági szakértő, jó reggelt kívánok.
Jó reggelt kívánok.
Hát nézem hajnal óta, mert ugye már mint a híreket, mert hogy bejelentették tegnap, hogy Irán az Izrael elleni megtorlásra készül, és hogy már állítólag hajnalban elindulnak ezek a hadműveletek, amivel kapcsolatban ugye Izrael közölte, hogy mindenre föl van készülve, tudják, hogy több napon keresztül tart, tudják, hogy az ő kifárasztásuk a lényeg, és hát a Hezbollah meg Irán részéről is lehet számítani támadásokra. Nem tudom, hogy a Hamas mennyire képes erre, tehát fizikailag mennyire alkalmas arra most, hogy ebben rész vagyok. Nem indult el semmi, és aztán, hogy így beszélgettünk, mielőtt bejöttünk a stúdióba, mondta, hogy hát ez a normális. Tehát senki se indul el akkor, amikor a bejelenti.
Teljesen normális, mert ez nem gyakorlat, hogy előre bejelentik, hogy mikor indítjuk a támadást, tudnék, akkor nagyon precízen fel lehet készülni. Hát időpontokat kötik különböző eseményekhez, ugye most is például ma is van egy olyan esemény, amihez lehet kötni, és hát tulajdonképpen ezeket az eseményeket kiválasztották, és gondolták, vagy gondolják egyesek, hogy akkor fogja Irán indítani a támadást, míg azt sem tudjuk, hogy ez milyen módon történik, tehát hogy közvetlen, vagy proxikon keresztül indítanak támadást. Nem biztos, hogy nagyon nagy érdeke Iránnak az, hogy egy nagyobb támadást indítson, mert számítani kell arra, hogy lesz egy válaszreakció, akár Izrael, akár az Egyesült Államok, vagy inkább valószínű, hogy mind a kettő, amennyiben amerikai érdekeket is értenek, akkor biztos vagyok benne, hogy indítanak támadást. Azt lehet látni, hogy az amerikaiak nagy erőt csoportosítottak a térségben, tehát az a 12 hajóegység, ami jelenleg ott tartózkodik, és köztük a Roosevelt, tehát a Roosevelt anyahajó, az azt jelenti, hogy a 12 hajó teljes személyzetén kívül még egy 4000 fős tengerészgyalogos kontingenst is áttelepítettek erre a területre, tehát bőven tudnak válaszcsapást mérni. Abban teljesen biztos vagyok, hogyha amerikai érdekeket sértenek, tehát mondjuk Irakban megtámadnak amerikai objektumokat, arra az amerikaiak keményen fognak reagálni, de azt is készpénznek lehet venni, hogyha Izrael ellen indul közvetlen támadás, mondjuk Irán rész, akkor az amerikaiak ott vannak mellettük. Nem tartom véletlennek azt, hogy ez a nagy erőátcsoportosítás megtörtént. Ezen kívül pedig azt is lehet látni, hogy a szenték, tehát az a központi parancsnokság az Egyesült Államok részéről, annak a parancsnoka jelenleg a térségben tartózkodik. Ő nem szokott ennyire utazgatni. Tulajdonképpen az amerikai középső rész, illetve egész Afrika, Közel-Kelet az az ő hatáskörébe tartozik. Tehát az a legnagyobb amerikai parancsnokság három van, egy északi, egy központi és egy déli. Ez nem teljesen véletlen, hogy ő most jelenleg ott van, tehát nagyon figyelnek az amerikaiak, és készen állnak arra, hogy közös választ adjanak. Irán részéről van egy bizonyos félelem, tehát ők nem nagyon szeretnék, hogyha most a nyakukba zúdítanának néhány Tomahawk rakétát, vagy mondjuk repülőgépeket indítanának, és hát lehet látni, hogy a repülőgépek indításában legalábbis az izraeli gépekről van szó, hát arra gondolok, hát ott azért most már megjelentek az F-23-asok, tehát ott vannak, bocsánat, F-35-ösök, és hát nyilvánvaló, hogy a szokásos F-18, F-16 az rendelkezésre áll, és nem szabad elfelejteni azt, hogy hát Jordánia nem biztos, hogy átengedi, de átengedi, akkor Szaúd-Arábia nagyon fenntartásokkal viseltetik-e meg konfliktus iránt, tehát ő sem akar egy olyan következményt, hogy legyen egy háború Szaúd-Arábia és Irán között. Tehát ők is óvatosak. Mi marad? Hát marad az, hogy a nemzetközi vizek fölött tudnak elmenni, tehát magyarul végigmennek a Vörös-lenger fölött, Indiai-óceán, és onnan csapnak az izraeli gépek, illetve hát rakétájuk vannak, de ők ezt még nem próbálták ki, hogy rakétákat is indítanak. Akadálya nincs, mert vannak nekik olyan rakétájuk, amivel bőven elérik Iránt. Hát azt viszont mindenképpen figyelembe kell venni, hogy Irán abban is gondolkodik, és én szerintem ez a reálisabb változat, hogy a proxikat használják. Tehát vagy a hutikat, akiket most azért elég tisztességesen megtámadtak az izraeliek, gyakorlatilag azt a kikötőt, ahova szállítmányok érkezték, lebombázták. Nem sok minden, csak mondjuk a darukat. Nem tudják lepakolni a konténert. Még be nem szereznek valahonnan újabb konténereket, és megindulhat a szállítás. Tehát a hútiknak van ugyan természetesen stratégiai készletük, de utánpótlás nehéz. Tehát nehezebb igénybe venni őket. Aztán hát azok az erők, amelyek mondjuk Irakban vannak, illetve Szíriában vannak, azok felhasználhatók. Tehát, hogyha az iráni vezetés úgy dönt, akkor ezeket tudják felhasználni, és ne felejtsük el a Hezbollahot. A Hezbollah szinte minden nap támad. Izraelben meglehetősen sok rakétacsapás érkezett az elmúlt napokban. Nem tudom, hogy ezt föl lehet-e fogni úgy, mint válaszreakció Irán részéről. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy ezen rakéták jelentős részét az izraeli rendszerek, légvédelmi rendszerek, ugye több van, több szinten kivédték. Aztán hoztak olyan intézkedéseket egyes országok, ugye, hogy a ott lévő, a Libanonban lévő lakosokat kérték, hogy szíveskedjenek, illetve nem lakosokat, turistákat, de van, aki lakos, mert ott dolgozik, szíveskedjenek elhagyni az országot, ugye? De érdekes, hogy például Izrael esetében ezt nem hallottam. Hát most, hogyha Izrael támadják, akkor miért nem kell onnan elmenni? Csak a magyar példát nézem, ugye intézkedtek a külügyminisztériumtól, hogy a Libanonban lévő magyar állampolgárok, akik regisztráltak, jöhetnek haza, kevés jött haza, tizenvalahány jöttek csak haza, de én ezt nem hallottam. Sehol, hogy mondjuk bejelentették volna, hogy az Izraelben lévő magyar állampolgárokat is kimentenék, ha arról arra a lehetőség van. Hát lehet, hogy van olyan megállapodás, hogy az izraeliek gondoskodnak róluk, de én ebben nem vagyok teljesen biztos. Hát, hogyha Izrael támadják, akkor mi Libanonból kell elvinni az embereket?
Hát Izrael olyan biztonságosnak számít, hogy...
Hát mi úgy tekintjük, hogy biztonságosnak számít, ma már senki nem számít biztonságosnak. Tehát
az izraeliek érte egy húti csapás.
Húszi csapás is érte, és ezen kívül azt is láttuk, hogy iráni rakéta is volt, amely eltalálta Izrael, tehát magyarul azt a stabilnak mondott légvédelmi rendszert leküzdötték még az áprilisi támadás alatt. Na most ez egy bizonyíték volt a világnak, Izraelnek, és természetesen Iránnak, hogy igen képesek vagyunk rakétát indítani Izrael ellen. Ennek a lehetősége most is fennáll. És hát ami egy lényeges dolog, és én ezt fontosnak tartom, hogy a legfőbb vallási vezetője, amelyek alatt Ayatollah bosszúra intette, felhívta a figyelmet, hogy ezért bosszút kell állni, és hát ha ő mondja, akkor ő a legmagasabb vezető, tehát itt bárki bármit mondhat, ott az ő szava meghatározó, és hiába van új elnök, ő nyugodtan lehet a békepártyán, meg mondhatja azt, hogy hát nem akarunk mi támadást indítani. Ha a legfőbb vallási vezető úgy dönt, akkor igen.
Igazából visszatérve egy picit az amerikai jelenlétre, visszaépül az a gyors koalíció, ami a áprilisi támadások idején kiépült?
És ez megvan. Tehát
az Egyesült Államok, Izrael és Nagy-Britannia is?
Nagy-Britannia is, benne van ebben mindenki.
Tehát ott is állomásoztak hajókat.
Így van, britek is benne vannak, nekik is vannak hajóik, tehát, és az arab országokkal is szövetkeznek. Hát nem véletlen az, hogy az amerikai külügyminiszter szinte minden héten megjelenik a Közel-Keleten és tárgyal, tehát itt azért a koalíciót fenntartják, és hogyha arról van szó, akkor nyilván megadják a támogatást. Hát ez a kérdés az, hogy most mennyire változik az egyes országok politikája, de én úgy látom, hogy Szíria részéről érdekes megjegyzés hangzott el, mert ugye Bashar al-Assad azt mondta, hogy itt ebbe a libanoni támadásba nem szeretne részt venni, tehát őket hagyják ki ebből, van akik elég bajuk egyébként is enélkül is, tehát ő nem akar.
Mint a Szíria egy önálló állam lenne, amelyik csak így mondhat. Gondolom, hogy nem a Szíria. Nem is egy állam, hanem már több.
Hát igen, de hát végül is a legnagyobb hatalommal Bashar al-Assad rendelkezik, ő pedig azért, akárhogy is nézzük, csak az irániak felügyelete alatt van. Tehát ő, ha az Irán azt mondaná neki, hogy de igen, részt fogtok venni, akkor részt fognak venni. Nem kapnak különböző támogatást. Tehát bármit mondhat a Bashar al-Assad, hogy most ő nem akar részt venni, ha kap Iránba utasítást, akkor részt fog venni. Nincs kétségem e felől. A Hezbollah se nagyon boldog. Tehát a Hezbollah elég sok embert veszített. Már eleve a szíriai polgárháború alatt, és hát azért ők is átgondolták azt, hogy most megéri nekik ebbe egy részt venni egy újabb háborúba, amiben csak vereséget szenvedhetnek, vagy veszteséget, de ők is úgy vannak, hogyha nem jön irányba az utánpótlás, akkor a Hezbollahnak is baja lehet. De most viszont elég sok tartalékkal rendelkeznek, tehát a személyállomány is rendelkezésre áll, és hát azért vannak rakétáik bőségesen, és nagyon precíziós rakétáik vannak, tehát Izrael bármely pontját el tudják érni libanoni területről. Ezért idegesek az izraelek egyébként, mert hát ők is nyilván mindenre rendelkeznek, meg légvédelem szempontjából, ha megnézzük a libanoni területet, ott nincs légvédelem, tehát nyugodtan partizánkozhatnak az izraelek, amikor akarnak és amivel akarnak, de hát szó volt arról is, hogy esetleg az izraeli haderő szárazföldi haderő is bevonul, és egy biztonsági sávot, egy biztonsági övezetet hoznak létre, ez egyelőre még várat magára. Emlékszünk vissza a 2006-os háborúra, ott azért hát elég sok probléma volt izraeli részül, tehát ők nem készültek fel arra, hogy egy terrorcsoporttal kell felvenni kapcsolatot, konvencionális eszközökkel mentek be, és gondolták, hogy itt majd úgy szépen megszálljuk a területet, és nem lesz nagy ellenállás, hát nem jött be.
Hát, mert volt korábban egy izraeli bevonulás, az se volt nagyon sikeres.
80-as évek elején, igen, ott se volt, ott se volt, és utána nem csak a bevonulása volt probléma, az megy, viszonylag egyszerűen megoldható, de nagyon nagy volt az ellenállás, tehát percenként terrortámadások, állandóan piszkálták őket, tehát ezért döntött még a 80-as évek elején Barak, úgyhogy kihozzuk onnan, épp akkor ott szolgáltam, tehát ismertem a részleteket, kihozzuk a fiúkat onnan, mert jöttek a koporsok, és ez azért a politikai vezetésnek nagyon nehéz volt elviselni, hogy most itt nagyon sok halott van, úgyhogy úgy döntöttek, hogy kivonulnak. Most megint fölmerül ez a lehetőség, hogy bevonuljanak, és az izraeli szélső jobb oldal ezt nyomja, de hát Benjamin az nagyon rendkívül szorul helyzetben van, nem tudja, melyik ujját harapja meg. Tehát itt ott van a gázai helyzet, ott vannak a túszok, ott vannak a cisziordániai történések, ott van a Hezbollah északon, ott vannak a Hútik, nem tudja, hogy mit csináljon. És van egy belső nyomás, ami arra irányul, hogy kérem Gázát tessék el foglalni teljes egészében, és ez legyen izraeli terület, innen mindenkit el kergetni, megölni, akit csak lehet. Látszik, hogy mostanában annyi gyilkosság, hogy nem lehet összeszámolni. Úgyhogy ott a Hamasz vezetői közül, de Hezbollahnak is ezt lehet mondani, nincsenek biztonságban.
Van, aki fölvetette, hogy okos dolog volt a Izrael részéről ennek a nagyon magas rangú Hamas, illetve Hezbollah vezetőnek a kinyírása, mert hát látható volt, hogy ez magában rejti az eszkaláció veszélyét, nem is tudom, hogy van-e szó, amelyik ilyen gyakran szokott hangozni egyébként manapság a politikában. Tehát végig gondolták ezt, ennek ezt az egész történetet.
A Hamas katonai vezetőinek a meggyilkolása, és a Hezbollah katonai vezetőinek, amely őt is megölték most már, ugye volt vagy 6-8 próbálkozás, amikor nem sikerült, most állítólag sikerült. Tehát megtalálták a holttestét, úgyhogy meghalt. Az logikus. Tehát ezt lehet magyarázni, mert valóban terrorista volt. Tehát ő egy olyan vezető volt, aki szervezte például a tavaly októberi támadást, mert mint katonai vezető azért ott igencsak toppon volt, tehát nyilván Izraelnek, mint veszélyes terrorista, igencsak a lista elején volt, hanem a legelején. Ismail Haniyének a meggyilkolása, tehát a Hamas politikai vezetőjének a meggyilkolása, az már kétségek vetett fel több emberben, mert ez, mint politikai vezető, ő nem vett részt terrorcselekményekbe egyáltalán, ez az egyik dolog. Jó, nem azt mondtam, hogy ő most abszolút a béke barátja, de azt lehet látni, hogy ez egy egyetemi ember volt, az egyetemnek volt a rektor, vagy rektor helyettese Gázában, alapvetően akadémiai területen dolgozott, és hát, mint politikai vezető, nyilván neki volt egy olyan szándék, ami nem rossz, bár Izraelnek meg nem jó, hogy próbálta a különböző palesztin frakciókat egyesíteni. Tehát ő sokat tett annak érdekében, hogy mondjuk a Fatah és a Hamas együttműködjön, illetve a többieket is próbálta beterelni egy karámba. Hát nem sikerült neki, de alapvetően nem a terrorizmus vezérelte az illetőnek a gondolkodását.
Ez a helyzet, ha jól veszem ki a szavait, akkor mégiscsak és egyébként szemben azzal, amit a média sugal, hogy itt borzalom, ami fog történni. Tulajdonképpen mindenkinek a korlátozott csapás, tehát a lényeg a dolog korlátozottsága az érdeke. Természetesen Irán mellett, Izraelnek és Amerikának is, mert hát különben egy olyan háborúba bonyolódnak bele, amit hátuk közepére sem kívánnak. Tehát itt az elrettentés, a föltartóztatás a lényeg, ezek a kulcsszavak, ugye még ismerősek a 70-es, 80-as évekből. Szóval azt akarom mondani, hogy de ebből azonban az következik, hogy megint van egy befagyott, vagy nem befagyó, hanem egy folyton nyitva hagyott konfliktus, amiről nem lehet tudni, hogy mi lesz belőle.
Én úgy látom, és úgy szoktam értékelni ezt a helyzetet, ez saját kútfújból, hát elég sokat olvasok, nem magyar, hanem külföldi anyagokat, amiből én úgy látom, hogy a közel-keleti helyzet sokkal veszélyesebb, mint az orosz-ukrán konfliktus. Itt nem csak állami tényezők...
Veszélyesebb, mint az orosz-ukrán konfliktus?
Igen, igen, itt nem csak állami tényezők vannak, mint mondjuk az orosz-ukrán konfliktusban, hanem nem állami tényezők is kiszámíthatatlanok, fura szövetségek, nem lehet tudni, hogy meddig tart a szövetség, és kikivel vesz össze, vagy éppen hoz létre egy koalíciót, tehát ennek következtében én úgy látom, hogy ez az egész közel-keleti helyzet eszkalációs oldalról vizsgálva veszélyesebb, mint az orosz-ukrán konfliktus. Az egy viszonylag zárt területen működő, nyilván nagyhatalmak érdekeit érvényesítik, és az azt jelenti, hogy támogatják hol ezt, hol azt, de azt azért lehet látni, hogy itt kiszámít hatatlanabb. Látjuk most ezekből a különböző támadások indításából is, hogy milyen ellentétek vannak, hogy most tudom én, milyen évfordulót ünnepelnek, és abból az alkalomból indítják meg a támadást. Nem ez vezérli az irániakat. Az irániak pragmatikusok egyébként, nekik bosszút kell állni ezért a gyilkosságért. Nem azért, mint hogy annyira szeretnék őt, a Ismail Haniyét, hanem azért, mert megsértették őket azzal, hogy a kormány vendégházában volt ez az illető elszállásulva, és hát az elnök beiktatására érkezett magyarul, az iráni kormány vendége volt. Na, akkor ölték meg, vagy akkor ölték meg robbantással nagy valószínűsége. Na most nagy kérdés, hogy kicsoda? Ezt az izraelek hajtották végre, vagy az izraelek által megbízott iráni személyek. Ha az utóbbiről van szó, akkor az azt jelenti, hogy a Mossad már pedig otthon van ezen a területen, tehát találnak olyan embert, akik jó pénzért elhelyezik a robbanóanyagot.
Tisztán állítok, hónapok óta ott volt.
Így van, hát nehezen tudom elképzelni, de viszont nagy trehányságra val, hogy oda megy egy Hezbollah legmagasabb politikai vezetője, és tulajdonképpen hát meg tudják ölni. És hogyha hónapig okozottak, arra a lakásra nem nézett rá senki. Hát tudjuk, hogy a vendégházakban akkor vannak általában emberek, amikor valaki van ott. De hát azért előtte csak ellenőrizni kellett volna ezt a területet. Tehát, hogy úgy mondjam, pestiesen igen blamás ez Iránnak, és hát nyilván dühösek érte, hogy az országunkban, a fővárosunkban, a főváros közepén hajtották végre ezt a támadást. Valahogy megértem a legfőbb vallási vezetőnek a reakcióját, hogy ezt meg kell bosszulni. Kérdés, mikor és hol és hogyan?
Egy kollégám, aki járt Iránban, meg foglalkozik Iránnal, azt mondja, hogy tulajdonképpen minden politikai propaganda ellenére, ami Izrael ellen irányul, nincs zsidó gyűlölet Iránban. Tehát nincs olyan antiszemita hullám, amiről elmondhatnák, hogy de hát ez egy nagyon komolyan, mondjuk hasonlatosan ahhoz, ami korábban Egyiptomban volt, de hát ott a kitörő háború következtében. Tehát gyakorlatilag, ha nincs a propaganda, vagy elül a propaganda szele, akkor nincs semmi. Tehát, hogy még így...
Ez szerintem egy reális értékelés, tehát nem utálják annyira a zsidókat, illetve az izraelieket, vagy egyáltalán Izrael államot, mint hogy Amerikát sem. Tehát nekik, különösen a fiataloknál. Különösen a fiataloknál. Tehát a fiataloknak példakép az Amerikai Egyesült Államok. Meg most már ugye ilyen zenét, meg olyan amerikai dolgokat...
Tehát mondjuk ezzel között, a két agastyánnal, akik ott harcolnak, már nem olyan nagyon vonzó, de értem, mire gondol.
Igen, tehát a fiatalok nem háborút akarnak, és nem akarnak meghalni, tehát ez azért érezhető az iráni politikában, és ugye ők mindig mondogatják, hogy ők nem akarnak háborút, háborút. Az atomprogram valójában békés természetű, ami nem igaz, vagy legalábbis erősen kétségbe vonható, mert miért teszik a föld mélyébe ezeket az objektumokat, miért nem engednek be mindenübe nemzetközi ellenőröket, mondjuk a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség részéről. Tehát itt nagyon, nagyon sok kérdés merül fel egyáltalán a politikával kapcsolatban. De hát a vallásos, a szélsőséges vallásosak, azok mindenképpen hát arra törekszenek, hogy lehetőleg megbosszulják, és háború legyen Izrael ellen.
Azt mondta, hogy a közel-keleti helyzet robbanás veszélyesebb, mint amennyire veszélyes az ukrán-orosz konfliktus a maga zárt, legalábbis területi elve miatt, mert kiszámíthatatlanok a partnerek, ugye főleg a proxy partnerek kiszámíthatatlanok.
Igen.
De miért? Nekik mi az érdekük?
A proxiknak az érdekük, a proxiknak különböző érdekük van, ahány teljesen más a hutiknak az érdeke, meg megint más mondjuk a Hamasznak az érdeke, Hezbollahnak is az érdeke más, tehát nem lehet pontosan tudni, hogy ők mit akarnak. És nem lehet tudni azt, hogy közöttük milyen a kapcsolat. Nem lehet tudni, hogy az adott terrorszervezetek, vagy radikális szervezetek milyen viszonyban vannak néhány állammal. Hogyan támogatja, vagy nem támogatja őket az adott állam. Ebből adódóan nem lehet látni azt, hogy milyen a kapcsolat. Hát ki fele gondolta volna még néhány nappal ezelőtt, hogyan nyilatkozik mondjuk a török elnök Erdoğan, aki azért, mint egy nagyon komoly állam is, katonai szempontból a NATO második legnagyobb hadseregével rendelkezik, azért tett egy-két megjegyzést, mondjuk Netanyahu azt mondta, hogy Hitler, vagy azt mondta, hogy akkor mi, ahogy már bevonultunk Nagorno-Karabakhba, akár Izraelbe is be tudunk vonulni. Nyilván nem gondolja ő se ezt komolyan, tehát nem fognak ők bevonulni oda, de azt meg tudják valósítani, hogy azt támogassák. Ebbe lehet pénz, ebbe lehet fegyver, és hát erre már láttunk példát. Tehát nem csak olyan országok támogatják, mint például Irán, hát őt eleve maximálisan ki kell emelni, de Törökország is támogatja, és Törökország nagyon Izrael ellen van. Nagyon.
De ha Törökország elkezdi támogatni pénzzel, fegyverrel, vagy a Hezbollahot, vagy a Hamas,
mind a kettőt,
az azt jelenti, hogy le akarja választani őket Iránról, és a saját szövetségeségével akarja tenni, mert egyébként más értelme nincs.
Ez egy ellentmondás, nem akarja leválasztani, ő segíti Iránt azzal, hogy a proxikat támogatja.
De miért akarja segíteni Iránt, hiszen vetétársa a térségben?
Nem annyira vetétársak azok, hogyha egy közös ellenségről van, nem vetétársak.
És Izrael a közös ellenség?
Igen. Igen, és ezért támogatják mondjuk a Hamas például.
De Izraelen keresztül Amerika közös ellenség?
Izrael és Amerika a közös ellenség. Tudom, most a következő kérdés az, hogy mint a NATO tag lenne Törökország.
Hát igen,
hát ezek ellentmondások, mint ahogy nálunk is van ellentmondás. Nálunk is, hogy a külügyminiszter azt mondta, hogy mi mindenbe támogatjuk Izraelt. Na most, és akkor mi van Törökországgal, ahonnan valami olajat szeretnénk kapni. Szóval itt azért vannak ellentmondások, amit nehéz megmagyarázni, de hát erről szól a politika. És erről szól a különböző kapcsolatok.
Igen, gondoltam, hogy Amerika nem lehet kikerülni, mert Amerika támogatása nélkül Izrael valószínűleg nem tudná állni a sarat, hát legalábbis ilyen mértékben.
Ebben én is biztos vagyok. Tehát az Amerikai Egyesült Államok egyértelműen támogatja Izraelt, bármi történik, és teljesen mindegy, hogy ki győz a választásokon, bár jelenleg úgy néz ki, hogy hát Trumpnak egy kicsit azért az ázsiója nagyon lefelé megy. Különösen kíváncsiak majd a vitára, amit most ugye Trump elfogadott, mert azért Trumpnak vannak érdekes utóbbásai.
Most végül is elfogadta, hogy az NBC-n fognak...
Igen, elfogadta. Elfogadta. Az azt jelenti, hogy lesz egy vita. De most azért azt lehet látni, hogy a Kamala Harris is egy felkészült ember, hát ez ügyész volt. És amikor megüzente a Trumpnak, hogy hát én az emberekkel foglalkoztam a munkám során korábban, míg a szakmámban dolgoztam, mint államügyész, akkor azt jelenti, hogy elég kemény közöttük az ellentét. Tehát ez egy érdekes vita lesz, és nem biztos, hogy a Trump a régi patronokat el tudja lőni, amit mondjuk a Biden eszembe lazán meg tudott engedni, mert ez maximálisan
uralta.
Ezt nem fogja uralni.
Ellőni a lassú Joe-t, ugye? azt már nem tudja ellőni,
nem.
Hanem az lesz, hogy ott lesz egy viszonylag fiatal nő, meg egy öreg ember.
Igen, ezt meg egy értelmes nő, tehát ő azért meg tud válaszolni, akar, és most már akar. És viszont nem kell attól tartani, hogy ő alelnök. És tudjuk, hogy az Amerikában az alelnöknek a szerepe azért, hát hogy is mondjam, finoman másodhegedűs. Az elnök a meghatározó. De most már ugye elég világos a jövő, tehát egészen biztos vagyok abban, hogy ez ebbe a augusztus 19-23-a között tartandó jelölőgyűlésen meg fogják nevezni, mint elnök jelöltet a Kamala Harris. Na, hát ő kezdve ki fog nyíni a szeme rendesen, és be fog olvasni egy-két kérdésben a Trumpnak. Tehát Trumpnak is látszik, hogy a republikánus párton belül kezd kialakulni egy bizonytalanság és egy stratégiaváltás. Ezt a stratégiát, amit a Bidennel eddig folytattak, nem lehet megcsinálni Kamala Harris-szel sokok miatt. Úgyhogy itt azért az amerikai támogatás Izrael irányában megvan, mert itt tartottunk az előbb, és ez meg is fog maradni. És ebből a szempontból mindegy, hogy melyik elnök győz.
Igen, bár nem kevés feszültséggel, mert ugye Bidennek is az a problémája, mint ami Obamának is volt, hogy Izrael úgy hoz különféle nagyon fontos döntéseket, hogy nem beszéli meg a szövetséges, a legfőbb szövetségesével, de elvárja, hogy utána lojális legyen. Igen. Hozzá, akár fegyverrel is. Na most ez nem nagyon jó taktika, mert ugye ebből csak a feszültségek vannak, mert Amerika azt mondta, hogy ebbe én nem mentem bele. Hát akkor most ebben ne rángass bele, de nem tehet mást.
Igen, nem tud más tenni, mert a támogatást mindenképpen biztosítani kell, és változott a Netanyahu-nak a politikája. De Netanyahu ezt a háborús politikát folytatni akarja a saját érdekében is, illetve hát meg szeretne maradni minél tovább Izrael vezetőjeként, ami azt jelenti, hogy neki ezt a háborút folytatni kell. Tehát ha ezen múlik, akkor ő meg fogja támadni a libanoni sítákat, illetve hát a Hezbollahot. Iránban nem vagyok biztos, de kell azt is. De itt viszont a kezdeményezés, tehát a labda jelenleg a iráni kézben van. Tehát ha az irániak támadnak, akkor arra kemény válasz fog adni Izrael. És ezt Netanyahu elmondta szerintem az amerikaiaknak, akik hát nem tomboltak a gyönyörtől kijelentésre, mert azért régen ez másképpen működött, mert azért előre egyeztettek, tehát nem az, hogy bezuhant oda egy izraeli miniszterelnök és elkezdett követelőzni, hanem előre egyeztettek. Elment előtte a zsidó közösségekhez, megbeszélték, hogy milyen politikát folytassanak, és kérte az amerikai zsidó közösség támogatását, meg is kapta szinte minden esetben. Most ő szinte ultimátumszerűen kezeli az amerikai vezetést, mert tudja, hogy meggyengült. Hát Biden nem, sokat nem lehet kezdeni, és tudja, hogy Biden kellemetlen helyzetben van. Aztán, hogy mi lesz a választások után, azt az időszakot neki ki kell használni, hogy a saját érdekét tudja képviselni. Ezért viselkedik így.
Egyébként az iráni szállítások, úgy értem, hogy a Hamasznak, illetve a Hezbollahnak. Az utóbbi ugye az egyszerűbb, erről már korábban beszéltünk, mert ez a Szírián keresztül való összekötetésen is sokkal könnyebben leszállítható a fegyverek, mint főleg most, hogy a dél-jemeni egyik legfontosabb kikötő tönkre ment, vagy pontosabban tönkre lőtték az izraeliek. Tehát, hogy a fegyverszállítások azok változatlanul folynak?
Hát azok változatlanul folynak, mert Iránból a damaszkuszi repülőtérre szállítják az esetek jelentős többségében, és onnan viszik a Bekaa-völgybe. Tehát nem véletlen az, hogyha Izrael megtudja azt, hogy valamilyen szállítmány érkezik, mert azért elég sok repülő mozog, és hát nem lehet tudni, hogy most éppen melyik mit van, milyen zászló alatt megy ez a repülőgép. Ha megtudják, hogy fegyvereket szállítottak, és megtudják, hogy hová, akkor oda csapnak. Na most itt azért nem szabad elfelejteni, hogy ott vannak az oroszok is. Az oroszoknak ott vannak a légvédelmi rendszerei, S-300-as állítólag, S-400-as is van nekik, ami azt jelenti, hogy ők azért pontosan látják, hogy ott mi történik, hát Szíriában simán, meg Izraelben is látják simán, tehát itt azért nem szabad kihagyni ebből az egész játékból az oroszokat sem. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy nem teljesen véletlen az, hogy nem csak Szíria egyes objektumai ellen hajtottak végre támadást, hanem a Bekaa-völgyét is támadták. Ott az útvonal, tehát a közút, ott fontos útvonal van Szíria és Libanon között, és ott mennek a kamionok. Tehát amit repülve hoztak, azt utána átrakják kamionokra, és viszik fel a sok áru között természetesen a fegyvereket is. Na most pont a napokban erről nálunk nem nagyon számoltak be, vagy nem nagyon említették, de az izraeliek likvidáltak egy iráni vezetőt is, aki koordinálta a tevékenységet, tehát a szállítást. Ami azt jelenti, hogy nyilván folyik a szállítás Iránból Szírián át Libanonba. Ezek nyilván nem Szíriába fognak maradni, hanem viszik át Libanonba, és ott meg a déli részre.
Csak még egy kérdést a Közel-Kelettel kapcsolatban, hogy a Hamaszról lehet tudni, hogy milyen állapotban van?
Hát a Hamaszról azt lehet tudni, és az egy érdekes dolog, hogy az a terület, ahol az izraeliek ugye kezdődött az északi területnek a kiürítésével, lakosság áttelepítésével, majd az egyiptomi határ mellett a Rafahnak a megtámadásával, és közben rájöttek az izraeliek arra, hogy az északi területre visszamentek a hamaszosok, tehát egy jó páran ott vannak. Na most ezért érdemes azt mondani, meg figyelembe venni azokat, akik arról beszélnek, hogy a Hamaszt nem lehet megsemmisíteni, hogy Izrael most ott azokon az északi területeken is kutató felszámoló műveleteket folytat, ez nem véletlen. Tehát azt jelenti, hogy a Hamasz azért tevékenykedik. Hát ez minden attól függ, hogy mennyi támogatást kapnak. Tehát én ezt összehasonlítom, ha lehet összehasonlítást végezni azzal, hogy milyen támogatást kap mondjuk Ukrajna nyugatról. Ha kap, akkor tudnak tevékenykedni, ha nem kap, akkor nehezebben tudnak. Itt is ugyanez van, csak itt mondjuk más a forrás, amiket figyelembe kell venni, és ebből a szempontból én nem csak Iránt látom veszélyesnek, hanem Törökországot is.
És már arra is van egy forgatókönyve, vagy olvasott olyan forgatókönyvet, hogy amennyiben az ön legrosszabb várakozásai teljesülnek, tehát gyakorlatilag egy új közel-keleti háború elé nézünk, akkor az mit jelent? Milyen résztvevőkkel? Mekkora területen? Miféle kimenettel?
Hát ezt nehéz megjósolni, mert ez tényleg jószínűnek kéne lenni, mert nagyon ellentétesek az érdekek. Tehát Irán, ha most lép, és nagyobb támadást hajt végre, mondjuk Izrael ellen, nem a Hezbollah részéről, akkor abból lehet egy nagyobb balhé, mert ezzel ilyenkor belépnek az amerikaiak is azonnal, és ettől kezdve támadást indítanak azon országok ellen, akik a úgynevezett terrorszerveteket befogadják. Tehát mondjuk Irak számításba jöhet, Szíria számításba jöhet, és hát ebből adódóan szélesedik a konfrontáció. Hát Libanonról ne is beszéljünk, mert az mondjuk teljesen természetes, hogy ebben nagyon részt vesz, és nem hiányzik a libanonéknak. Tehát nekik nem érdekük semmiféle háború. És hát ugye most arra alapozták ezt a mai támadást például, hogy most van az évfordulója, és sokan kötik a támadásuk időben az évfordulók, most van az évfordulónak annak a libanoni támadásnak, amit a kikötő ellen hajtottak végre, és emlékszik, hogy nagyon sok ember meghalt ez alatt az idő alatt. Na most ott állítólag a Hezbollah részére szállítottak különböző olyan anyagokat, amiből robbanó szerkezeteket lehet készíteni. Azt is, hát persze nyilván volt más is. Tehát én úgy látom, hogy beindul egy támadás, és utána azt nehéz visszaállítani, nehéz megállítani, könnyű elkezdeni, nehéz behatárolni, és hát Izrael részéről én el tudom képzelni, hogy ha őket megtámadják most egy komolyabb rakétacsapással például, és ugye itt fölmerült az, hogy az izraeli atomlétesítmények ellen is támadást indítanak, na most erre azt mondta Netanyahu, hogy minden eszközt beveznek Izrael állam védelme érdekébe. Én a minden eszköz mellett, bevetése mellett azt mondom, hogy ebben benne van az is, hogy esetleg felhasználják azt az atomkészletet az izraeliek végső esetben, hogy megtámadják Iránt esetleg mondjuk egy-két olyan rakétával, de ez már a szélsőségesen változott. Tehát az a változat, amit pillanatnyilag senki nem akar, de elfajulhat a helyzet, és feltételes módot használtam, tehát nem mondom azt, hogy így fog történni, de az biztos, hogy Netanyahu az keményen vissza fog vágni. különösen akkor, hogyha olyan területeket érint a támadás, amely kényes Izraelbe. És nem nagy művészet mondjuk a Hezbollahnak Haifa környékét megtámadni. Nem nagy problémát okoz az Izrael tengerparti részén lévő települések elleni támadás végrehajtása, nem is beszélve arról, hogy Jeruzsálem és a körülötte lévő objektumok ellen is tudnak végrehajtani rakétacsapást, sőt, akár ejlatot is, bár annak nincs különösebb értelme, mert nem egy nagy hely, de képesek a Hezbollah részéről megtámadni, és nem kell hozzá Irán. Most kérdés, tehát az most jelenleg, hogy Irán pillanatnyilag hogyan értékel ezt a helyzetet, milyen szintű támadást hajt végre, és ez még egyszer mondom, lehet iráni indítatású, és lehet proxy indítatású. A jobbik eset a proxy indítatású.
Csak egy nem lehetséges, hogy Irán nem csinál semmit.
Azt nem tudja megcsinálni. Tehát ha a legoptimálisabb változatot nézzük, akkor azt lehet megtenni, hogy több rakétát indít libanoni területről Izrael ellen. Tehát csinál egy olyat, aminek a lényege az, hogy túlterhelt támadáshoz hajt végre, amit nem tudnak az izraelek kivédeni, mint ahogy a gázai támadás alatt is volt ilyen. Áprilisi akció során is lehetett ilyet tapasztalni. Ezt a Hezbollahnak végre rajtani nem nagy művészet. Tehát ők ezt meg tudják csinálni. Ez attól függ, hogy a Ayatollah hogyan dönt.
Az ukrán elnök nagyon boldog lenne, hogyha olyan koalíciót kapott volna, mint amilyen koalíció összeáll Irán mögött, vagy Izrael mögött, és hát erre tett is célzás, de hát akkor beszélgettünk az egyik műsorban arról, hogy erre nincs esély, hogy Ukrajna ugyanezt megkapja, ugyanis hát túl nagy területről van szó. Igen. És hát nagyon-nagyon európai területről van szó, tehát ott az a háborús felvonulás nem is hiszem, hogy lehetséges lenne, mint amit ott a Közel-Keleten Nagy-Britannia meg Amerika meg tud csinálni.
Igen, hát ez egy felőlő háború, ha megnézzük akár ukrán részül, mert az Ukrajna maga nem tud végrehajtani komolyabb támadást, de ha azért kap támogatást információval, különböző haditechnikai eszközökkel. Hát azért most is hétvégén állítólag, ez nem tudom, hogy megfelel-e valóságnak, de egy nagyon, nagyon komoly orosz tenger alatt járót semmisítettek meg a Krím-félszigeten. Szevasztopolnál.
Erről hol van hír?
Hát magyar forrásokat is lehet. Igen. Azt az ember beírja, hogy
tenger alatt járó
megsemmisítése. De forrás ukrán. Tehát itt ezt a tengeralattjárót 2014-ben építették Clio osztályú, ez egy nagyon jó tengeralattjáró, és rakétákat is lehet rá elhelyezni,
kalibrakétákat,
és állítólag, hát volt egyszer már ellen egy támadás, rendbe tették, tehát megjavították, és most megint megtámadták, és állítólag elsüllyedt. De más forrásból, hát nyugatiak is átvették, meg nálunk is átvették, tehát a Google meg lehet találni, ez most történt szombaton, tehát az azt jelenti, hogy azért az ukránok, ha éppen kapnak hozzá megfelelő információt, akkor támadást tudnak indítani. És csak nálunk a tájékoztatás rendkívül nehéz megérteni, hogy politikailag meg lehet érteni, de hát 50%-os a támogatás, illetve bocsánat, a tájékoztatás. Amit az oroszok csinálnak és őstett, az jön, a többivel kevesebbet foglalkoznak, legalábbis a magyar média részéről ezt lehet tapasztalni. Ugyanakkor hát azt is lehet látni, hogy az F-16-osok ott vannak, megérkeztek. Le is fényképpen.
Pár darab.
Hát pár darab, jön a többi is, és Lembergnél ugye le is fényképezték, tehát ott vannak. Egyelőre nem támadási célra használják. Tehát lehet, hogy erre nincs felhatalmazás, hogy támadást hajtsanak végre mondjuk megszállt orosz területek ellen. Azt már nem is akarom mondani, hogy esetleg orosz területek ellen, hanem egyelőre a légvédelem megerősítésére használják. Tehát, hogyha az oroszok betámadnak, akkor elképzelhető, hogy ezeket a gépeket használni fogják, és hát ki fogja ezeket vezetni, nem zárható ki, hogy nem a ukrán pilóták. Mert azért ezeket nem olyan nagyon könnyű.
Hanem itt is valami olyasmi történik, mint amit Oroszország csinál, hogy hogy toboroz különféle nemzetiségű.
Mire lehetne? Hát F-16-osok szert a világban megtalálhatók nagyon sok helyen, tehát nem feltétlen kell ennek amerikai pilótának menni. Nem, egyáltalán nem. Bár onnan toboroznak, vagy leszerel pilótákat, tehát nem az aktív légierő állományából választanak ki, hanem ott, akik már nem a hadseregnek, vagy a légierőnek a tagjai, és hát azokon meg tudják csinálni. Hát nyilván, aki fél életében F-16-os vezetett, azért egy kicsit másképp tevékenykedik, mint az, akik gyors talpalon tanítottak meg egy teljesen más rendszerű gépnek a kezelésére. Tehát ott vannak, érkeznek a többiek, ezzel lehet valamit kezdeni, de hát látszik, hogy Ukrajna esetében azért nagyon komoly személyi hiányosságok vannak, tehát nincs ember. Ez a probléma, és nem csak a légierőnél, hanem a szárazföldi erőnél is. És hát azt is lehet látni, hogy a ukránoknak egy nagyon fontos célja az jelenleg, hogy nem oda támadnak, ahol az orosz nagy erőcsoportosítások vannak. Tehát ott az oroszok előre tudnak haladni. És különösen olyan területen, ahol nem lakott térségekről beszélünk. Tehát egy lakatlan területen viszonylag könnyű a hadseregnek előre menni, szárazföldi erőkre gondolok. Még mondjuk, ha megérkeznek egy olyan nagyobb városhoz, vagy közepes méretű városhoz, ahol az ukránok már berendezkedtek védelembe, ott az lelassul az orosz támadásnak az üteme. Tehát akik ezt nem ismerik, hogy megy, azok azt mondja, ott az oroszok kés a vajban mennek előre. Igen, ahol lehet. Ahol nem lehet, ott megtorpannak. Na most ezeket próbálják az ukránok erősíteni, és ehhez kapnak támogatást, eszközöket, információkat. Ja, és az arról sokat beszéltek nálunk, hogy például most ugye pont a hétvégén az ukránok elég sok üzemanyag létesítmények ellen hajtottak végre támadásokat, dróntámadásokat. Az se véletlen, hogy az oroszok egy csomó drónt lőttek le. Tehát itt most tényleg működik az a gyakorlat, amire szoktuk mondani, hogy a drónok háborúja. Mert annyira az oroszok nem voltak felkészülve. Az oroszok tüzérség, lőd a területet, amennyi lőszer van, hadd menjen. Aztán az ukránok erre próbáltak válaszolni hasonló módszerrel, és elfogyott a lőszer. Most áttértünk a drónokra. Áttértünk a mélységi támadásokra, és áttértünk annak az ukránok részéről, áttértek arra a módszerre, hogy az orosz logisztikát piszkálják meg. És ennek egy nagyon fontos eleme, ennek a ha igaz, ezt én nem tudom megmondani, mert nem láttam felvételt, mert amikor azt mondják, hogy elsüllyedt a tenger alatt járó, akkor marra nehéz bizonyítani.
De a tenger alatt járónak egyébként lételem a víz, hát nem biztos, hogy elsüllyedt, tehát csak lement.
Az is lehet, hogy csak lement, meg az is lehet, hogy kilőtték. Hát nem tudom. Azt látni kéne felvételt mondjuk a lövésről, hogyha ilyet közé tennének, de hát tudjuk azt, hogy kormolnak mind a két oldalon, tehát az oroszok is és az ukránok is. Tehát nem biztos, hogy mert figyelni kell, hogy nyugati hírnőséget.
Hát a tuti lenne, akkor az ukránok már telekiabáltak volna ezzel a világot.
Hát ők telekiabálják, csak nem adnak bizonyítékokat. Tehát ők azt mondták, hogy ez azért tartják veszélyesnek, mert ez a Krió osztályú hajóra lehet tenni Rostovna Don, úgy hívják ezt a tengeralattjárót, erre lehet elhelyezni kalibrakétákat. Na most azért ezzel tudnak csapást mérni ukrán területre, tehát ukránok azért támadták meg ezt. Meg hát tulajdonképpen azt a területet, és nagyon fontos számukra az, hogy lőjék a Krimfélszigetet. Ja, és mellesleg megjegyzem, hogy az ukránok S-300-as légvédelmi rakéta objektumot is megsemmisítettek, vagy megtámadtak a hétvégén, nem tudom hány semmisült meg közülük. Tehát ezeket mondjuk nálunk nem nagyon szokták terjeszteni.
Arról mindig vannak hírek, legalábbis a elmúlt napokban egyre több, hogy Zelenszkij politikai változásokra készült, tehát kormányátalakítás. Ugye tudjuk, hogy a korábbi haderőparancsnokot eléggé vitatható módon, de nyilvánvalóan egy ilyen hatalmi féltékenységtől övezve űzte el, és csinált belőle nagykövetet. Most arról szólnak a hírnek, hogy vannak hírek, hogy van egy olyan, egyébként nem frissen, már régóta ott van, egy olyan tanácsadója, és gyakorlatilag hát ilyen második számú embernek nevezhető, aki elég veszélyesen önfejű, és mondjuk az amerikaiakkal is bármikor képes összeveszni. ami hát nem a nyugodt állam biztosítéka hát egy ukrán vezetőnek. Szóval, hogy egyre önfejűbb az ukrán vezetés, egyre szűkebb környezetet teremt a politikai hatalmi döntései számára, és hát a támogatottsága pedig elég erősen csökken. Ez mit szól?
Ez igaz. Tehát támogatottsága csökken. Ezek a nagyon kemény fellépések, amelyeket megvalósít akár a nyugattal szemben is, hát érthetőek. Nem kapta meg azt a támogatást, amit beígértek neki. Ezek a veszteségek, ezek a, mondhatnám azt, vereségek jó néhány fronton, ezek azért következtek be, mert a nyugat nem adta meg nekik azt, amit beígért. Na most Ukrajnának nincs annyi eszköze, hogy egy jóval nagyobb túlerővel rendelkező orosz hadsereggel felvegye harcot. Tehát ezért követelőzőbb, ami nem biztos, hogy nyugodtan tetszik, de azért a kiindulási alapszint szerintem az, hogy nem kapta meg a támogatást. Ugyanakkor, ami a különböző személyeknek a elküldését jelenti, abban benne van az, hogy elég magas a korrupció Ukrajnában is, és ezért is távolítottak el több embert. Ezt lehet látni. Orosz oldalon is Putyin ugyanezt csinálja. Érdekes módon náluk is.
Tehát ott kiürítették a védelmi minisztériumban, szinte már nincs, csak a portás van még szabad lábban.
Igen. Tehát itt azért ezekben az országban mind a kettőt ebbe a kategóriába lehet sorolni. Ez a kapar kurta neked is jut című elvuralkodik. Rettenetes magas a korrupció, és nagyon sokat eltulajdonítanak az állami vagyonból. És ezt most vagy Zelenszky, vagy Putyin, mind a kettő próbálja megállítani. Mi ennek a módja? Leváltják, mégis ez a kisebbik dolog, a leváltással együtt azért nyilván büntető eljárást is indítanak, aminek a következményeit ezen országoknál azért elég sok évbe szokták mérni. És én úgy látom, hogy ez a sajátosság mindkét oldalon jelentkezik, és hát gyengíti a hadsereget. Tehát mindenképpen gyengíti a hadsereget. Gyengíti a hadseregbe vetett bizalmat, rontja a katonák, tehát az egyszerű katonák, tisztek, altiszteknek a morális állapotát, mert azt mondja, hogy miket csinálnak ezek, ha eljut egyáltalán hozzájuk, ami hát összességében a háború szempontjából nem kifejezetten pozitív.
Tehát nem arról van szó csak, hogy Ukrajna kétségbeesett helyzetbe jutott a fronton, és Zelenszky kicsit kapkodva megpróbál egy új stábot, egy új menedzsmentet fölállítani arra, hogy találjanak ki valamit. Nem tudom, hogy mit.
Ez is benne van nagy valószínűséggel, és az is egy fontos tendencia, amit az utóbbi hónapokban tapasztalunk, hogy bilaterális megállapodásokat köt egyiket a másik után különböző országokkal. Arra, hogy támogassák Ukrajnát politikailag, gazdaságilag és katonailag. Hát tudjuk, hogy most milyen besorolást kapott Ukrajna, nem tudják fizetni a kamatot.
Tehát
gyakorlatilag államcsőd van, ami azt jelenti, hogy ebből valahogy ki kell mászni. Ehhez támogatókra van szükség, és hát ezért köti ezeket a megállapodásokat. Csak hát tulajdonképpen ez egy feneketlen zsák az egész Ukrajna. Tehát nem nagyon tombolnak a különböző országok azért, hogy küldjék oda a pénzt megszámolatlanul és ellenőrizetlenül. Tehát itt olyan gazdasági helyzet alakult ki, aminek következtében csak negatív dolgokra számolhat Ukrajna, és hát nyilván botthetik azok az országok, akik pénzt adtak, vagy egyéb dolgot, amit vissza kell fizetni Ukrajna részére, azt, hogy nem fogják megkapni. Nem csak rövid határidőn belül, amit ugye a szerződésben mindig aláírnak, hanem belátható időn belül nem. Nincs arra esély, hogy Ukrajna kifizesse ezeknek a tartozásoknak a kamatját.
És a nyugaton levő orosz pénzek kamattai, amit odaígértek Ukrajnának, az, mert az nem nyugati pénz igazából. Tehát az orosz pénz, az már megy.
Az orosz pénz is ezen nagyon óvatosan bánnak. Tehát itt volt egy időszak, amikor ezt minden nap említették, hogy aztán ebből a kamatból majd biztosítjuk Ukrajna újjáépítését, meg ellátjuk fegyverekkel, egyéb munícióval, de a helyzet az, hogy ez egy kétoldalú játék. Tehát, hogyha az orosz pénzeket, ami valóban az orosz államnak a tulajdona, más célra használják, mondjuk az ellenség támogatására, ezt nem fogja megkajálni a Putyin-féle vezetés, tehát ők is az ott lévő nyugat, és vannak még ott az a nyugati cégek Oroszországban, mindig megszállítanak oda sok mindent, tehát ezt nem feltétlen akarják olyan nagy lelkesedéssel végrehajtani. Tehát én úgy látom, hogy ez inkább propagandisztikus jellegű volt, mint sem ezt elfogadnák az országok.
És akkor most többet tudunk egyébként, mint pár hónappal ezelőtt arról, hogy voltak éppen mi történik az orosz-ukrán fronton, mert a legutóbbi időkig azt mondták, hogy hát gyakorlatilag beállt a front, egyik kicsit nyomul, másik kicsit visszaid, bár inkább az orosz előrenyomulás lehetett tapasztalni, de hát azokkal a feltételekkel persze, amikről ön beszélt néhány perccel ezelőtt, hogy igazából mi történik ott, és mire lehet számítani, hiszen ha jól látom, akkor egyik fél sem erős ahhoz, hogy döntésre vigye a dolgot.
Egyik fél sem erős, és hát lehetséges egy olyan változat, amiről már korábban is beszéltünk, és mondtuk, hogy a háború úgy fejeződik be, hogy kifulladás, mindkét részről. Na most ez a kifulladás Ukrajna részéről akkor történik meg, ha nem kap támogatást, és itt nagyon sok kérdőjel, hogy kitől, mit és mennyit, illetve Oroszország részéről is érzékelhető az, hogy elég sok gazdasági probléma van. Itt a szankcióknak a hatását sem szabad elfelejteni, és az sem, hogy nagy országról lévén szó, más területeket is védeni kell. Tehát az oroszok nem tudják a éppen szükséges erőket átcsoportosítani az ukrán frontra, csak csöpögtetik. Ebből adódóan megy ez a húz meg ezt meg, és hát nyilván itt mindkét fél arra törekszik, hogy előre jusson. Az oroszok most jelenleg ugye szárazföldön próbálnak nyomulni, de nem felejtették el azt, hogy a légierőt is, meg a különböző rakétacsapatokat is alkalmazzák. Tehát folyik a harc, csak azt mondom, hogy takaréklángon. A orosz részről kifárasztó műveletet tapasztalunk, míg az ukránok részéről pedig azt lehet látni, hogy attól függ, hogy mit kapnak. Ha nincs megfelelő utánpótlás, akkor ők is nagyon lassan haladnak előre, de látszik, hogy nem akarnak szembe menni az oroszokkal. Tehát nem akarnak egy olyan háborút, ahol csak áldozatok vannak, és esély a győzelemre nincs. Tehát itt most a fronton lévő helyzetről beszélek. Ezért van az, hogy támadják mondjuk azokat a helyeket, mint például a Krim, amit most is látunk, illetve próbálják az orosz logisztikai utánpótlást megzavarni. Ez folyik most jelenleg a fronton, és különben pedig folynak olyan előkészítő tárgyalások, hogy hogyan lehetne megegyezni. Látszik, hogy ezen a területen Ukrajna pillanatnyilag az én értékelésem szerint nagyon elgondolkodott azon, hogy néhány feltételt el kellene fogadni. Csak ez azzal jár, hat feltételes módban mondtam, hogy ez belekerül a Zelenszkinek a bukásába, és egy másik vezetés jön. Ez is benne van.
Ez magától értetődő, hiszen 2,5 évig azt mondja, hogy semmiben nem engedünk.
Ezt most már megváltoztatták, most már nem ezt mondják. Most már azt mondják, hogy le kellene az oroszokkal tárgyalni. És a második fordulóra, ami volt ugye a Svájcban, mindenképpen várják Oroszországot. Tehát itt politikai területen nem gyors, nagyon lassú, de változást tapasztalunk.
Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk.
Köszönöm szépen.
Kis Benedek József nemzetbiztonsági szakértő volt a vendégünk 9 és 10 óra között. Józsa Márta, Balogh Krisztián, Simon Erika, Zsidai Péter, Petes Vivian és Szénási Sándor. Köszöni a figyelmüket. Minden jót.